Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója Rui Ushakov szerint jól sikerült az orosz és amerikai delegáció megbeszélése Szaúd-Arábiában, és megállapodtak abban, hogy a jövőben is tárgyalnak. Erről ugyanakkor a Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök dönt. A két fél több mindenben is megállapodott, a legnagyobb horderejű ezek közül, hogy nagykövetségeik teljes visszaállításáról és kapcsolataik normalizálásáról döntöttek. Oroszország új biztonsági architektúrát szeretne Európában, melynek kidolgozásában Moszkva is aktívan részt vesz. A háborút megelőzően is ez volt az oroszok fő követelése, jegyzi meg az Index. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni ukrán hivatali partnerével Volodymyr Zelenszkijjel is, de utóbbi legitimitása hivatali idejének lejárta miatt megkérdőjelezhető, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov lehetetlennek nevezte a hosszú távú átfogó ukrajnai rendezést az összeurópai biztonsági kérdések figyelembevétele nélkül. Magyarország nagy örömmel figyeli a Szaúd-Arábiában zajló közvetlen orosz-amerikai egyeztetéseket, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, ugyanis a jó kapcsolat az Egyesült Államok és Oroszország között mindig jót tesz a világ biztonságának, fogalmazott Szijjártó Péter. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Yitzhak Herzogot, Izrael államelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A felek munkábéd keretében tárgyaltak az átalakuló világrend és a közel-keleti térség békéjének és stabilitásának aktuális kérdéseiről. Magyarország és Izrael gazdasági együttműködése terén a felek pozitívan értékelték a kapcsolatok dinamikus fejlődését. Orbán Viktor a találkozó megerősítette, hogy Magyarország elismeri Izrael jogát az önvédelemhez. Izrael továbbra is számíthat Magyarország támogatására a nemzetközi szintéren, az Európai Uniós fórumokon pedig az együttműködésre fókuszáló álláspontot képviseli Magyarország, mondta Sólyog Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott az izraeli államfővel a Sándor palotában. Yitzhak Herzog megköszönte, hogy Magyarország a 2023. október 7-i terrortámadás óta eltelt másfél évben is Izrael mellett állt. A Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet csütörtökön 4 holttestet, szombaton pedig 6 túszt ad át Izraelnek, jelentette be az izraeli miniszterelnök hivatal. Donald Trump amerikai elnök közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff azt mondta a Fox News amerikai hírcsatornának, hogy már elkezdődtek a tárgyalások a második fázisról, amit azonban Izraelben tagadtak. Ez a fázis tartalmazza majd a háború befejezését és az izraeli hadsereg kivonását a gázai övezetből, cserébe az összes többi túsz szabadon bocsátásáért. Miután Donald Trump amerikai elnök hatalmas csapást mért a tevékenységükre az Egyesült Államokban, a globalista, liberális, soros NGO hálózat Brüsszelbe menekül, írta Orbán Viktor miniszterelnök az ex-közösségi portálon. Figyelem, a félelmeink beigazolódtak, fogalmazott a kormányfő, aki szerint 63 ilyen civil szervezet különféle emberi jogi projektek mögé bújva pénzt kér Brüsszeltől. Meg kell vizsgálni, hogy jelenlegi formájában a globális minimumadó valóban érvényes lesz-e a jövőben, és képes elősegíteni az Európai Unió versenyképességének megőrzését vagy megerősítését, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter Brüsszelben, az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Nagy Márton arról beszélt, ez fontos téma annak fényében, hogy az Egyesült Államok úgy döntött, visszalép az OECD, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet által meghatározott globális minimumadó megállapodástól. Minden járás garantált éves fejlesztési forráshoz jut a versenyképes járások programnak köszönhetően, mondta el a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az M1 állami televízióban. A 65 milliárd forinttal rendelkező program legfőbb célja a területi különbségek csökkentése, ismertette Navracsics Tibor, aki kifejtette, minden ország versenyképessége annál erősebb, minél kisebbek a területi különbségek, és hazánk ebből a szempontból meglehetősen tagolt. Új jogszabály módosítása gyorsítaná az ellátást a szakrendelőkben a kormány. A kabinet szándéka szerint megszüntetik azt a lehetőséget, hogy csak a területükhöz tartozó betegekre korlátozzák az ellátást, írta meg a Népszava. Kisebb 2,3-es magnitúdójú földrengés pattant ki kora délután Ástól 11 kilométerre, kezdeti becslések szerint 2 kilométeres mélységben. A reggeli órákban ezt korábbi kisebb rengések előzték meg. Több lakossági bejelentés is érkezett Pérről, ahol érezhető volt a rengés, de károk nem keletkeztek, tájékoztatott a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Végül az időjárásról. A folytatásban már döntően derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 13 és mínusz 12, napközben pedig plusz 3-4 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Tolnai Lajos és felesége, dr. Tolnai Lajosné, a házasság nehézségeiről beszél.
Nem szívesen beszél az ember arról, hogy a házasság szakító próbáknak van kitéve. Ami azt jelenti, hogy amikor mi igent mondunk egymásra és elköteleződünk egymás mellett, az egy nagyon fontos döntés, de ezen kívül még milliónyi szál kell, hogy összekössön bennünket érzelmileg, anyagi döntések, a közös gyermekeink, a munkánk, a gyülekezetünk, ezek mind olyan részek az életünkben, amelyek összekötnek. De tudomásul kell vennünk, hogy vannak erők, amelyek igyekeznek bennünket eltávolítani. És eszembe jut egy kép erről a történetről. Gyermekkoromban is nagyon szerettem a hajókat nézni, és a hajók azok abban az időben még úgynevezett vontákban közlekedtek a Dunán. Ami azt jelentette, hogy 4 vagy 8 nagy befogadó képességű több ezer tonnás uszályt egy géphajó húzott maga után, és ezek az uszályok szorosan egymás mellé voltak kötve, Volt úgy, hogy kettő vagy három ilyen csoport is volt, és a géphajó vontatta őket. Attól függően, hogy hegymenetben vagy völgymenetben mentek, rövidebb volt vagy hosszabb volt a kötél, de mindenképpen azt mutatta, hogy ennek az óriási tehernek, amit hordoznia kell, óriási erőt kellett kifejteni, és ez csak akkor jut egyik helyről a másikra, azaz a céljába, hogyha közben más erők nem bontják meg a közöttük levő kapcsolatot. Nagy baj van, hogyha egy ilyen dunai hajó vonta egyszer csak széllyel nyílik, mert a közöttük levő kötelek nem elég erősek, és nagy baleset történhet, és elveszhet a teher is. Nos, én azt gondolom, hogy a házasságon belül is két embernek az egymáshoz való tartozása, ez a kötelék, ez összetart bennünket. Bennünk keresztény házasokban pedig még egyfajta nagyon pozitív érzést biztosít az, hogy az életünket nem csak egymáshoz, hanem Istenhez is kötöttük, Jézus Krisztuson keresztül, aki ebben a kapcsolatban erőt is hordoz, tehát nem csak helyben vagyunk, hanem sokszor az árral szemben is képes bennünket mozgatni. Nem csak egymáshoz leszünk kötve, hanem ő hozzá is, és az ő erejével tudunk eljutni abba a célba, amit ő jelentett ki számunkra, azt az utat, azt a közös utat vele együtt járhatjuk. Nos, erről szól a mi kis bizonyságtételünk, és számba vettük a házasságunk néhány olyan szakító próbáját, amely mindannyiótok számára, akik hallgatjátok, legyetek házasság előtt állók, friss házasok, vagy pedig már megterhelt, több gyermekes apák, anyák, vagy éppen már kirepült gyermekekkel otthon egyedül ücsörgők, mindannyiunk számára tanulságos lehet, ahogyan ezt a mi életünkben Isten megcselekedte.
És a lényege az a bizonyságtételünknek, hogy nem magunkról beszélünk, hanem arról, aki cselekedett, és végigvitt bennünket erővel és hatalommal ezen az úton. A munkahelyemen kezdődött a történet, jött egy önkéntes, aki rendszeresen beszélgetést kezdeményezett, nagyon intellektuális volt, és ezért én szívesen beszélgettem vele. Eljutottunk egy ponton odáig, hogy ő tulajdonképpen keresi Istent, de Jézussal nem sokat tud kezdeni. Én akkoriban már szintén mint kereső, egy kicsit előbbre haladtam, és hát elég felelőtlenül fölajánlottam neki, hogy velem jöhet, ha a kérdéseire választ szeretne kapni. És így kezdődött ez a közös út. Jártunk és hallgattuk az igehirdetéseket, és az agyunkkal tulajdonképpen távol tartottuk magunkat egymástól, de azért az érzelmi szálak mégiscsak fonódtak. Menet közben az igehirdetés, a napi igehallgatás megteremte a maga gyümölcsét, és egymástól függetlenül mindketten döntöttünk amellett, hogy átadjuk az életünket Jézusnak, és az ő vezetésével fogunk élni, azt az utat, azt az életpályát fogjuk bejárni, amit ő ír. Igen ám, de ez okozta az első szakító próbát. Akkor már ragaszkodtunk volna egymáshoz, de akkor tulajdonképpen kit válasszunk? Krisztust vagy egymást? És nagyon hálás vagyok azért, hogy akkor el tudtuk azt dönteni, hogy Jézus az első az életünkben, és hogyha ennek az az ára, hogy el kell egymástól szakadnunk, akkor ebbe is belemegyünk. Sose fogom elfelejteni, akkor már ifjúsági bibliaórára jártunk, és a pálhegyi házaspárt fogadta a bibliaóra vendégül, házaspári párválasztási kérdésekről volt szó. Én végig szorongtam az egész alkalmat, a legvégén már attól való félelmemben, hogy vége lesz, mielőtt kérdezek, remegő hangon megkérdeztem, hogy de honnan lehet azt biztosan tudni, hogy ki az én Istentől való társam. És akkor egy ilyen nagyon egyszerű választ kaptam. Ha azonos a Jézusról való hitvallásotok, tudtok együtt szolgálni és imádkozni, akkor már nagy baj nem lehet. Ekkor aztán odaálltunk Isten elé, és eldöntöttük, hogy együtt hárman Jézussal. Így kezdődött tulajdonképpen a mi kettőnk kapcsolata, de ez a hármas kötelék összefonódása bizonyos szakításokkal is együtt járt. El kellett döntenünk azt, hogy ha Jézushoz és egymáshoz tartozunk, akkor nem adunk mindenkinek a véleményére, nem mások véleménye és esetleg a szüleink elvárásai alapján formáljuk az életünket, a jövőnket, hanem az életünkben, amellett, hogy nagy tisztelettel fordulunk embertársaink és a szüleink iránt, mindenkor Isten igéje lesz az első, és mi mindig, mindenkor Isten és egymás mellett döntünk. Ennek aztán voltak olyan következményei, hogy olyan várható anyagi előnyök, ami kompromisszumot jelentett volna, méghozzá olyan kompromisszumot, ami Istentől tartott volna bennünket távol. Ezekről az anyagi előnyökről lemondtunk, egy kicsit szerényebb körülmények között, egy kicsit ideálistól, vagy a magunk által ideálisnak vélttől távolabb kezdtük el a kapcsolatunkat építeni, akár a jegyesség, akár a házasság idején, de abban a biztos tudatban, hogy Istennek engedelmeskedve, őt követve járjuk az utat.
Ez persze nem csak azt jelentette, hogy például hogy a szüleinktől bizonyos mértékig eltávolodjunk, meg kicsit nemet mondva az ő inkább formális kereszténységükre és egy sokkal gyakorlatibb keresztény életvitelt gyakorolva, ami itt a gyülekezetben egy kulcsponti mondani valója volt az igehirdetéseknek és a keresztény életgyakorlatnak, ha úgy mondanám, kegyességi rendnek. Ez egy gyökeres változást hozott az életünkben, nem csak azzal, hogy egymás mellett elköteleződtünk, hanem azzal, hogy újra kellett értékelnünk nagyon sok mindent az életünkben. Például én annak idején az érettségi után dacból nem készültem fel az egyetemi felvételire, és utána szintén dacból repülőgépszerelő szakmunkás bizonyítványt szereztem, mert hogy én akkor éppen vitorlázó repültem. Tulajdonképpen ebben a szakmában és ebben a körben én nagyon jól éreztem magamat, és a magam módján fiatal keresztényként azt gondolom, hogy el is tudtam volna képzelni, hogy így éljük le az életünket. De amikor már így egymás mellett elköteleződtünk Mártival, Isten feltette azt a kérdést, hogy csak ugyanazt csinálom-e, amire Isten eredetileg elhívott. És itt volt az első nagy döntés, hogy szembe kellett néznem azzal, hogy én annak idején dacból nem csináltam valamit, és föl kellett tennem a kérdést Istennek, hogy mit szeretne látni az életemben, hogy én mit csináljak. És erre ő neki megvolt a válasza és az elkészített útja, ami mind a kettőnk számára nagyon nagy döntés volt. Én fölkészültem az orvosegyetemi felvételire, itt nem részletezhető csodákkal vezetett engem a felkészülésben és a felvételi vizsgán is. Bekerültem az egyetemre, és ez teljesen fejreállította az életünket, hiszen én akkor döbbentem meg, amikor kérelmet kellett írnunk a beiratkozáskor, akkor még kötelező sorkatonai szolgálat miatt, hogy halassza el a honvédség az én besorozásomat, hogy egy olyan dátumot írtunk le, amit az ember el se tudott képzelni. 6 évvel későbbi dátumról volt szó. Volt ez ugye 83-84-ben, és hogy 90 szeptemberéig kellett dátumozni a halasztást. És akkor döbbentem rá, hogy ez egy iszonyat időtáv, mi minden vár rám. Viszont mind a kettőnket megedzett. Egyrészt, mert én sosem tanultam annyira céltudatosan és eredményesen, mint ahogy Márti. Ebben ő nagyon sokat tudott nekem segíteni az egyetemi felkészülés alatt, és itt is le kellett mondanom sokfajta önfejűségről, hogy nem csak azt kell megtanulni, ami nekem tetszik, hanem azt is, ami az oktatók meg az egyetem fontosnak tart. És ebben ő nagy segítséget adott. Ugyanakkor mégis láttuk azt, hogy ez egy olyan nagy erőfeszítés, hogy ebben nem lehet úgy belekapni most, hogy akkor most egyszerre leszünk házasok is, meg gyerekeink is lesznek, meg minden, hanem várakoznunk kell. Ezt még cizellálta az a tény, hogy Márti, aki akkor egy frissen induló szakmai csoportnak a létrehívója volt Magyarországon, a vakok elemi rehabilitációját kezdte el művelni és szervezni. Elnyert egy ösztöndíjat az Egyesült Államokba. Ez egy óriási csoda volt, hiszen a szocializmus utolsó éveiről beszélünk, amikor ezek a fajta kapcsolatok még szinte teljesen ismeretlenek voltak. És Márti a saját szakterületére szeretett volna menni, de ahhoz, hogy megteremtsék ennek a feltételeit, ahhoz kétszer is elhalasztották. Tehát csak 2 évvel később került sor arra, hogy ő tényleg eljutott az Egyesült Államokba, Michigan államba, egy egyetemre, ahol kifejezetten azt a szakterületet művelték az ottani kollégái. Úgyhogy így jutott elő ennyi idő után oda, és bizony ezt nekem nagyon nehéz volt már akkor fizikailag hordoznom. Azért a különösen fiatal fiúk érzik át az én helyzetemet, hogy nem elég, hogy várakozni kell magával a házassággal, a közben igyekezünk tisztán is élni, meg tisztán gondolkodni, szolgálni, tanulni az egyetemen, helytállni, de akkor még jön egy bőfél éves távollét, amikor fizikailag is nélkülözöm a jövendőbelimet, akkor már jegyesek voltunk, és ez engem sokféle furcsa gondolatra juttatott el, és titokban megpróbáltam megszervezni a saját esküvőnket, úgyhogy mire Márti megjön Amerikából, akkor villámgyorsan házasodjunk össze. Na aztán Isten kijózanított engem egy kórélettan bukással, amit aztán meg kellett ismételni, és még más dolgokkal is, de amikor Márti megjött, akkor nem önfeledten tudtunk körülni annak, hogy végre hazajött az Egyesült Államokból, hanem együtt kellett fölkészülnünk erre a vizsgára, és én akkor döbbentem rá, hogy mennyi vétkem és bűnt követtem el ellene, meg Isten ellen azzal, hogy én itt szervezkedtem a háta mögött, és amikor ezt be tudtam vallani, akkor megkönnyebbültem. És ennek volt egy ilyen érdekes momentuma, hogy engem az ellenség, a sátán végig azzal győzködött, hogy ez most a 7. éve a mi jegyességünknek, és ez a teljesség éve, és nekünk most kell összeházasodni. És amikor én ezt végső érvként elmondtam a frissen megérkezett menyasszonyomnak, akkor ő egyszerűen csak elkezdte kinyitni az ujjait, és azt mondta, hogy ez nem 7, ez csak 6. És akkor én teljesen megdöbbenve, leforázva és leégve álltam ott előtte, mert igaza volt. Ugyanakkor mégis áttűnik rajta, hogy az egymás iránti elkötelezettségünk az megerősödött ebben a helyzetben, de tudunk egymás ellen bűnöket elkövetni a legjobb szándékkal, és ott átéreztük sokat szorra, hogy nagyon jó az, hogy nekünk van Urunk, aki elé vihetjük ezeket a kérdéseket, aki kész megbocsátani ezeket, és ezek után már együtt készülhettünk az esküvőnkre.
Amit csodálatosan elkészített Isten, a fiatalabb generációk, akik most hallgatják ezt a bizonyságtételt, igazából elmesélésből vagy elbeszélésből hallhatnak néhány olyan momentumot, aminál számunkra nagy dolog volt, hiszen ha azt mondom el, hogy egy Opel Kadett volt az esküvői autónk, ez a ma emberének egy semmi. De abban az időszakban, ugyebár amikor a Trabant és a Wartburg volt a létező autó, és ha valakinek már ladája volt, az már hatalmas, nagy értékkel bírt, ebben az időszakban mégiscsak valaki a gyülekezetből fölajánlotta nekünk, hogy ő szívesen lesz a sofőrünk az autójával. Ez vicces is volt, mert az anyukámat nagyon izgatta, hogy nem Trabant lesz-e, és hogy fogok beleférni, de én el akartam hinni, hogy Isten csak tökéleteset ad, és nem kérdeztem meg, hogy Trabant lesz-e vagy nem. Az az asszony bibliaóra, ahova én jártam, idősebb asszonyok, anyai barátnőim, megsütötték az összes esküvői süteményt, földíszítették gyönyörűen a templomot. Hát akár egy órán át is tudnám mesélni, hogy Isten hogyan ajándékozott meg bennünket, akiknek nem volt semmink, és mint egy király kisasszony úgy éreztem magam. Ahol ösztöndíjas voltam, onnan egyszer csak küldtek nekem valakivel ajándékba egy mennyasszonyi ruhát. Szóval minden megvolt, nagy szeretettel vett körül bennünket a közösség. Nagyon nagy dolog volt ez az egész. Persze ebben is voltak támadások, voltak csak ugyan kérdések, amik belülről jöttek, meg kívülről jöttek. De jó volt látni azt, hogy időről időre vissza lehetett kezdőpontra menni, hogy nem magunk döntöttünk. És akkor a nászutunkról egy alaksori házfelügyelői lakásba érkeztünk, mert hogy az én férjem akkor, mint egyetemista, házfelügyelő volt azért, mert abból tartotta el magát az egyetemi évek alatt. Nagyon szépnek és komfortosnak láttam én azt az egyszerű kis otthont, amit Istentől kaptunk ajándékba, és magunk rendezhettük be. De azért ebben az otthonban is akadtak szakító próbák.
Az első ilyen élményre ma is úgy emlékszem vissza, és ezt többször elmondtam fiatal házasok között is, hogy tulajdonképpen, aki már néhány éve egyedül éltem ebben a házfelügyelői lakásban, és csak az egyetemnek, meg időnként az éjszaka engem fölcsöngető, kissé kapatos hazatérőknek nyitottam ajtót, egyszer csak megjelent valaki, a feleségem, és hogy én reggel, amikor szeretnék a fürdőszobába menni, hogy ott a borotválkozás és egyéb férfi teendőknek eleget tegyek, zárva volt az ajtó. És egy ideig ott tébláboltam, és nem tudtam magammal mit kezdeni. Aztán végül is rájöttem, hogy amíg Márti a fürdőszobában van és intézi a dolgokat, addig én elő tudom készíteni a reggelit. Úgyhogy megfőztem a kávét, felszeleteltem a kenyeret, megpirítottam, megterítettem, és amikor ő kész volt, akkor együtt leültünk megreggelizni. De azért ez egy óriási változás volt, hiszen valaki megjelent az életemben, az életteremben, akinek helyet kellett adni. Ez abban is megnyilvánult, hogy az addig számomra nagyon tágasnak ígérkező két hatalmas hálószoba szekrény egyszer csak megtelt ruhákkal, megtelt Mártinak a pipereivel a fürdőszobapolc és ehhez hasonlók, és az ember keresi ebben a helyét, hogy de hát akkor most mit hova tegyek, meg hogy lesz ez az egész. Tehát nagy változás lett az életünkben, de ugyanakkor egyfajta örömmel is töltött el bennünket, hiszen sokkal több időt tudtunk szánni arra, amire már ezelőtt is időt fordítottunk, a reggeli közös imádságokra, a napkezdetre, az együttvaló elindulásra. Úgyhogy nekünk ez nagyon szép időszak volt, a kis belbuddai házfelügyelői lakás, ami az első indulásunk volt, de aztán nem sokára kopogtatott valaki, egy harmadik, aki az életünkben nagy változást hozott, az első gyermekünk, és be kellett látnunk, hogy ez a lakás nem lesz igazán alkalmas arra, hogy itt még egy születendő kisgyermekkel éljünk, ami megint egy nagy változást hozott az életünkben, hiszen az akkori anyagi körülményeink nem engedték meg, hogy egy önálló albérletet fizessünk, így összeköltöztünk anyósomékkal, ami hát próbára tette a házasságunkat abban az értelemben, hogy ez azt jelentette, hogy nekünk önállónak kellett lenni az ő jelenlétükben. Ugyanakkor visszaemlékezve nagyszerű volt az, hogy apósom, aki egy nagyon egyszerű és kemény ember volt, de nagyon férfias és nagyon következetes és határozott, egy olyan példát mutatott számomra ebben az együtt élésben, amit otthon nem láttam. És nagyon nagy örömmel tölt el ma is, hogy sok mindent tanulhattam tőle, mint férfitől. És az a szeretet, ahogy ő egyébként gondoskodott rólunk, meg a megszületett kisunokáról, az ma is egy jó emlék számomra. Persze kevés volt 5 ember számára egy fürdőszoba egy WC-vel, meg egy konyha, de alapjában véve megtanított bennünket arra, hogy nem csak egymáshoz kell alkalmazkodnunk, hanem másokhoz is, és hogy ez járható út, hogyha az időket, a helyeket, a tereket betartjuk, szabályozzuk. Nem volt könnyű a konyhában a kis sámlin ülve beszélgetni Mártival, míg a gyermek bent aludt a szobánkban, de alapjában véve mély beszélgetések és imádságok fűződnek ehhez a helyhez.
Kedves hallgatóink, dr. Tolnai Lajost és feleségét, dr. Tolnai Lajosné Csatos Mártát hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Világjáró Abdulla című mese harmadik részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Valamennyien az asztalhoz ültünk, hogy megebédeljünk, de alig lépett ki a kamrából a szakács, az óriás se szó, se beszéd, ráugrott, elragadta tőle a tálat, és morogva, szürcsölve, csámcsogva felhabzsolta valamennyiünk ebédjét. De még ez sem volt elég, száját nyalogatva elindult az éléskamra felé. Megállj! Kiáltott rá Muzaffer. De az idegen csak ment tovább. A szakács az útjába állt, az óriás erre szó nélkül nyakon csípte a szegény szakácsot, felemelte a levegőbe, és csak úgy visszakézből, nagy ívben behajította a tengerbe. Egy tengerész rávetette magát. Ezt meg a lábánál kapta el, egyszer-kétszer megforgatta a feje fölött, és aztán könnyedén utána dobta a szakácsnak. Ezt már nem tűrhettük tovább. Muzaffer meg a tisztek kardot rántottak, mi is fejszét, csákját, dorongot ragadtunk, és nekitámadtunk a garázda óriásnak. Azt gondoltuk, hogy védekezni fog. Ember halára számítottunk véres, elkeseredett küzdelemre, de az óriás határtalan csodálkozásunkra meg sem mozdult. Némán nyugodtan tűrte a kardcsapásokat és az ütlegeket. Csodálkozásunk azonban rövidesen kétségbe esett ámulattá növekedett, mert azt kellett látnunk, hogy ezt a szörnyeteget nem fogja semmiféle fegyver. Muzaffer kardja nagy csörrenéssel ketté tört a fején, a csákják meggörbültek, a dorongok szilánkokra hasadtak a testén. Eldobtuk a fegyvert, és puszta kézzel támadtunk az idegenre. Megmarkoltuk, ahányan voltunk, hogy visszahajítsuk oda, ahonnan kihaláztuk, a hullámok közé. De a rettenetes erejű óriás szilárdabban állt a fedélzeten, mint akár a hajó kemény fából faragott vaskos főárbóca. Akárhogy húztuk, toltuk, löktük, ráncigáltuk, meg sem mozdult. Végül megszólalt.
Itt az ideje, hogy abba hagyjátok ezt a céltalan handabandázást, mert ha megunom, annak nem lesz jó vége. Lássátok be, legjobb, ha szót fogadtok.
Eleresztettük.
Mit akarsz tőlünk? Kérdezte Muzaffer. Mondtam már, ennivalót.
A hajó gazdája tehetetlenül felsóhajtott.
Ott a kamra, egyél amennyi jól esik.
Csak egyre figyelmeztetlek. A part messze van, hetekig nem jutunk újabb élelemhez. Ha mindent megeszel, semmi sem marad nekünk.
Az óriás vállat vont. Bánom is én.
Igen ám, folytatta Muzaffer.
Csak hogyha egyszerre kiüríted a kamrát, neked sem lesz mit enned.
Az óriás nem felelt, csak sandán ránk pillantott, és mi kiolvastuk ebből a pillantásból, hogy mit gondol magában. Ezt gondolta.
Akkor majd benneteket eszlek meg.
Az óriás belépett a kamrába, és egy álló órán át ki sem mozdult onnan. Csak egy-egy üres hordó, láda, palack, egy-egy lerágott csont repült ki a nyitott ablakon. Egy óra múlva az óriás maga is megjelent a küszöbön.
Na, végre jól laktam valamelyest, mondta a hasát simogatva, most pihenek egy sort.
Egymásra néztünk. Szavak nélkül is megértettük egymást, ha az óriás elalszik, rávetjük magunkat, és belehajítjuk a tengerbe. De mintha kitalálta volna a gondolatunkat, hozzátette.
Hanem azt ne higgyétek ám, hogy a végén majd elnyom az álom. Tudjátok meg, hogy soha egyetlen percet sem alszom.
Leheveredett a vitorla árnyékába, oda parancsolt bennünket maga köré, megkérdezte, hogy honnan jövünk, hová tartunk, és érdeklődéssel hallgatta válaszainkat. Közben azonban egy pillanatra sem lankadt el az ébersége, folytonosan szemmel tartotta minden mozdulatunkat. Talán fél óra telhetett el, egyszer csak felállt, nagyot nyújtózott, és így szólt.
Ehenye, de megéheztem, valósággal korog a gyomrom.
Tudta már a járást. Egyenesen a kamrába ment, és hamarosan megint hordók, ládák, palackok repültek nagy ívben a tengerbe, persze üresen valamennyi. Reménytelen volt a helyzet. Tanácstalanul álltunk ott valamennyien. Szörnyű sors várt ránk. A falánk szörnyeteg egy-két nap alatt felprédálja hajó egész raktárát. És mi következik azután? Még ha nem is kap étvágyat az emberhúsra, hogy bírjuk ki a sok hetes koplalást ezen a sivatag tengeren távol minden ember lakta szárazföldtől? Az óriás eközben befejezte az uzsonnáját.
Egy fél órácskára megint lepihenek, mondotta elégedetten, és végigterült a hajó fedélzetén.
Közben azonban szaporán járt a szeme körös körül. Már beszélni sem volt kedvünk, már egymásra sem néztünk. Leszámoltunk az életünkkel. Egy-két hét, és vagy az óriás, vagy az éhség végez velünk. Hanem egyszerre csak látjuk, hogy kelet felől valami sűrű, komor feketeség emelkedik felfelé a szemhatáron. Gondoltuk, megint vihar készül, és bármennyire megelégeltük is már a küszködést a hullámmal, a széllel, most szinte megörültünk a közeledő veszedelemnek. Talán a vihar megszabadít emberevő vendégünktől, vagy legalább némi haladékhoz juttat bennünket, hiszen akármilyen falánk is, az örvénylő tengeren, a vitorlákat marcangoló szélviharban, a hullámról hullámra dülöngélő hajón mégsem gondol majd örökösen a gyomrára. Az a sűrű feketeség már betöltötte a fél eget. Az úgását is hallottuk, a szelét is éreztük. Valamennyien megéltünk már e félét, nem is egyszer, hiszen ezen a tájékon többnyire váratlanul és nagy gyorsasággal kerekedik vihar. De most mégis csodálkozva meredtünk a magasba, mert ez a felhő nem csak közeledett, hanem mozgott is, mintha élne. Mintha nem is felhő volna, hanem valami irdatlan, óriási madár, amely a szárnyával csapkod. Felordítottunk rémületünkben, mert most már tisztán láttuk valamennyien, az a komor feketeség csak ugyan madár, mégpedig nem más, mint a szörnyeteg rukmadár, amely egy égbe nyúló, örök köd ülte sziklahegy tetején fészkel az egész világ fölött. Ha néha leszáll onnan, csak azért száll le, mert megéhezett és áldozatot keres. Szemtől szemben még egyikünk sem találkozott a félelmetes madárral, de hallani már sokat hallottunk róla. Öreg hajósok beszélik, hogy nem egyszer egész bárkákat ragad meg a karmával is, emberestől, mindenestől viszi magával, szárnyalva, viharsebesen a vak végtelenségbe. De nem csak mi rémültünk meg, tengerészek, hanem az emberevő óriás is. Riadtan ugrott talpra. De még annyi ideje sem maradt, hogy a védekezésre felkészüljön. A rukmadár lecsapott a magasból, egyenesen az óriásra. A hajó megingott a széltől, amelyet a madár a szárnyával támasztott, a hullámok magasra csaptak. Mire felúcsúttunk ijegységünkből, a madár karmai közt az óriással már a levegőbe emelkedett. Iszonyú harc kezdődött odafent. De a hajó úgy táncolt alattunk, a víz úgy porzott körülöttünk, hogy igazából nem is láttuk, mi történik a magasban. Tollak hullottak alá, a madár víjogott, az óriás bömbölt, és néhány perc múlva, nem is messze, talán egy nyillövésnyire a hajónktól, a madár is, az óriás is a vízbe zuhant. Harsogva, bugyborogva nyelt el mind a kettőt a tenger. Nagy sokára elült a szélvész, elcsendesedtek a hullámok. Megmenekültünk. Első utunk az éléskamrába vezetett. Az óriás majd a felét felhabzsolt a úti jeleségünknek, de megnyugodva láttuk, hogy azért maradt annyi, hogy takarékosan, beosztással eléldegéljünk rajta, ameddig partot érünk. Jó hátszéllel haladtunk, felvontunk minden vitorlát, és mivel attól fogva nem akadt semmi, ami utunkban feltartóztasson, néhány hét múlva baj nélkül megérkeztünk Golkondába, a Nizám, vagyis az ottani szultán fővárosába. Itt lakott hajósgazdánk Muzaffer. Muzaffert nagy örömmel és szeretettel fogadta felesége, leánya és egész házanépe, annál is inkább, mert a hosszú késedele miatt már igen szorongtak az életéért.
Kedves gyerekek, ma a Világjáró Abdulla című mese harmadik részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya új témával jelentkezik. Elmélkedését most a Szent Miséről hallgathatjuk meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. A lélek szavában most egy új elmélkedést, gondolatsort kezdünk a Szent Miséről. A szentségekről szóló részben az eukarisztiával kapcsolatban említettük a Szent Misét, mégis úgy gondolom, hogy egy kicsit érdemesebb, bővebben is szólni erről a témáról, hiszen oly fontos a Szent Mise a katolikus embernek az életében. A Szent Misével kapcsolatban szeretnék majd egy pár szót magáról a templomról, az ott való viselkedésről is szólni. Az elmélkedéshez a katolikus keresztény lexikon, illetve az internetről egy-két adat, amelyet sikerült letölteni. Előre is szeretném hangsúlyozni, hogy a teljesség igénye nélkül szeretnék a Szent Miséről beszélni, hiszen olyan csodálatos ez a liturgia a keresztény életünkben, ahogyan a II. Vatikáni zsinat mondja, csúcs és forrás, hogy nem lehet eleget beszélni róla. A Szent Mise neve honnan is van, mise? A latin missa szóból származik. A szó onnat ered, hogy a Szent Mise végén a pap vagy a diákónus elbocsájtja az embereket, és azt mondja, menjetek, íte missa est. Menjetek, most úgy szoktuk mondani, küldetéstek van. Tulajdonképpen elbocsájtást jelent a missa szó. Azt mondja a katolikus lexikon, hogy az új szövetség áldozata a keresztáldozat és az utolsó vacsora elnevezése, emlékezete. A lexikon mellett az internetről találtam a következőket. A latin nyelvű mise ordóban a diákonus vagy áldozó pap az Isten tisztelet végén így szól a gyülekezethez, íte missa est, menjetek, most van az elbocsájtás, így fordítja ez a szöveg. A németben a messe, az angolban a mass néven ismeretes, a szlávban a missa szó, a magyarban a szó a latinból került át hozzánk. A Szent Misét az különböző korokban különböző módon nevezték. Az apostolok cselekedetei beszél a 2. fejezet 42. versében, hogy kenyértörésre jönnek össze az emberek, a keresztények. Ők álhatatosan kitartottak a kenyértörés közösségében. Szent Pál apostol pedig buzdítja is a híveket, hogy ne maradjanak el az összejövetelekről, a kenyértörésről. A 2. megnevezés a Szent Misének a megemlékezés. Görögül anamnézis, latinul commemoratio domini. Jézus szavai nyomán ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hozzá kell tenni, hogy ez nem egy múlt eseménynek a puszta fölidézése, hanem megjelenítése, jelenbe hozása, aktualizációja, hogy mindenkor minden embere részesedhessen benne, és az esemény kortársává váljon. Tertullianus, az egyház atya, misztériumnak nevezi. Ez nem a hitünk titkát nevezi, hanem valami isteni, ezért titokzatos, a lélek mélyén végbemenő folyamatot, amelyben az isteni az emberhez leereszkedik, átjárja és átalakítja, és így a földit, az emberit a maga isteni magasságába emeli. Vagyis azt jelenti ez, hogy az ember a Szentmisén keresztül a hozzá leereszkedő Istennel találkozik, a Isten fölemeli őt magához az ő engesztelő áldozatával. A szótár így folytatja, a misztérium végbe mehet az isteni tanítás által, mely titkos és mélyebb ismereteket ad az embernek, például a hallás vagy olvasás útján, de végbe mehet valamely cselekedet által, amelyben az ember az Istennel érintkezik, így az isteni élet részesévé lesz. Ez történik a Szentmisében. A trienti zsinat pedig ezt mondja a Szentmiséről, ez misztérium Jézus engesztelő áldozata. A másik elnevezése a Szentmisének eukarisztia. Ennek a jelentése hálaadás. Jézusra megy vissza, hiszen Jézus hálaadó imádság keretében változtatta át a kenyeret és a bort az ő testévé és az ő vérévé. Ezért kezdték az egész Szentmisét eukarisztiának, vagyis hálaadásnak nevezni. Később az átváltoztatott kenyeret és a bort is eukarisztiának, vagyis hálaadásnak nevezték. A mai szóhasználatban az eukarisztia elsősorban az oltári szentséget jelenti. Az első század vége óta használatos az áldozat elnevezés is. A Szentmise, mint áldozat, először is étel áldozat, másodszorban hálaadó áldozat, harmadsorban áldozati cselekedet, misztérium, és negyedsorban megemlékezés, írja Szúnyog Szavér Ferenc az egyik művében a Szentmiséről. A bizánci rítusban elsősorban a lejturgia, a liturgia szolgálat elnevezés maradt meg a Szentmise elnevezésére. Mindezeket hangsúlyozza az internetes forrás. Megtaláljuk együtt az utolsó vacsora történetében, tehát mindegyik név annak egy részét emeli ki. Az Úr Jézus vette a kenyeret, hálát adott, eukarisztia, megtörte a kenyeret, és oda nyújtotta a tanítványoknak, egyetek ebből mindnyájan, kenyértörés, az Úr asztala, mert ez az én értetek adott testem, és igyatok, mert ez az én értetek adott vérem, engesztelő áldozat. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez pedig a misztérium. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a Szentmiséről szóló gondolatainkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szentmiséről Deli Lajos atyát hallották, a műsorszerkesztője Domán Vivien volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
20 óra.